Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Sámuel első könyvében, a 17. fejezet 37-től 40., illetve 48-től 50. versig terjedő igeszakaszban következőképpen. Azután ezt mondta Dávid: az Úr, aki megteremtett engem, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak is a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: hát menj, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és megpróbált járni benne, mert nem volt hozzászokva. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is vetette Dávid ezeket, kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és a paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus felé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája is köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál. Eddig Isten igéje. Ámen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, hogyha létezik királyok királya, hogyha létezik olyan király, olyan uralkodó, akire azt mondjuk, hogy a király, a nagy uralkodó, akkor az egyértelműen a zsidóságon belül is, és általán nálunk is, keresztényeknél, Dávid viszi el. Dávid, akire ma is a zsidóság úgy tekint, mint a nagy király, akinek a nyomában érhet senki, a királyok királya. Na de hát miért lett Dávid ilyen népszerű? Minek köszönhette ezt a népszerűségét? Minek köszönheti a mai napig a népszerűségét? Azt gondolom, hogy talán annak, hogy tudunk vele azonosulni. Mert, és talán itt jön az első lényeg, abban tudunk vele azonosulni, hogy, bocsánat az egyszerű kifejezésért, de Dávid egy átlagember, egy egyszerű ember, egy alacsony ember, egy olyan ember, aki nem túl sok mindenhez ért. És ez az, amiért tulajdonképpen nem tudunk ma azonosulni a mai világnak a nagyjaival, a mai világ sztárjaival, mert ma pont az a lényeg, hogy ne átlagos legyen. Ma az a lényeg, hogy valami nagyon különleges, valami nagyon elérhetetlen legyen, és akit ma mindenki követ, és mindenki megy utána, ma az a nagy, aki utánozhatatlan. A régen fordítva volt. Régen az volt a nagy, aki olyan volt, mint amilyen mi, csak volt, valami többet tudott. Valami olyan hite volt, valami olyan képessége volt, valami olyan, hogy mondjam, talán ilyen, nem haragszanak a testvérek, azt a szót használom, szuper képessége volt, amit a jó Istentől kapott, amit tudott használni. És aztán azt már csak a mai világnak szerintem a tragédiája, hogy ezeket a nagy embereket, ezeket meg is próbálják utánozni, és olyanok lenni, mint ők, és ez nem sikerül, mert mert nem lehet, mert úgy van megcsinálva a világ. Dávid, ő se nem volt nagy, se nem volt erős. Mégis az első számú uralkodó volt. Mégis a zsidóságon belül számunkra is valami nagyszerű példakép lehetett. No, nem akarok túlságosan kitérni Dávid életére, mert aki kicsit behatóbban foglalkozik Dávid életével, hát talán finoman azt mondhatjuk, hogy nem a monogámia nagykövete volt, meg talán így hűségérmet sem kapott volna a házas életét tekintve. Az élete teli van olyan dologgal, ami talán ma, de akkor is egyébként erkölcsileg megkérdőjelezhető, de nem pont ez segít nekünk abban, hogy valahogy Dávidhoz tudjunk kapcsolódni. Abban, hogy igen, Dávid is nagy Istentől, Isten által felkent uralkodóként elkövetett olyan dolgokat, amire nem volt büszke. És ez a Dávid tanít meg bennünket arra, hogy ő is megbánja azt, amit csinál. Hogy a Dávid megtanít bennünket arra, hogy Isten előtt meg lehet alázkodni, hogy Isten elé oda lehet menni, Uram, nem jól csináltam. Uram, segíts nekem, bocsásd meg, amit csináltam. És ezt ő királyként csinálja. Na hát ez a nagy dolog, hogy ő uralkodóként, nagy emberként azt tudja mondani, hogy én valamit rosszul csináltam. Na hol látunk ma ilyet? Szóval ez egy nagyon-nagyon különleges adománya Dávidnak. És milyen ember is. Valahogy talán ennek köszönheti a népszerűségét, hogy ugyanolyan esendő ember, mint mi, és ugyanúgy elbotlik, és ugyanúgy talán föl is áll, és ugyanúgy kéri az Isten segítségét, nem máshogy, mint mi. Ugyanúgy, ahogyan mi. Arra tanít meg bennünket, hogyan lehet Isten segítségét kérni. Talán ez a legfontosabb szuperképessége, vagy ez a legfontosabb tulajdonsága, hogy az Istenhez tartozik, hogy az Istennel együtt csinálja dolgokat, hogy az Istennek a segítségétől várja, hogy ő nem úgy indul be a csatába, hogy na majd én most megmutatom, hogy ki vagyok, hanem azzal a biztos tudattal, hogy az Úristen ott van mellettem. Nem vagyok egyedül. Kicsi vagyok, szerencsétlen vagyok, apró vagyok, nincs is fegyverem, teljesen esélytelen, igaz? Hát mondjuk meg őszintén, ez egy esélytelen, ez egy győzelemnek itt nulla esélye van. Na, de ő tudja azt, hogy ott van mellette az Isten. És ez a valami. Arra a kérdésre keresném a választ, hogy annak a kutatására indulnánk ma, hogy tulajdonképpen mi az, amit Isten nekünk ma itt ebben a mai világban üzen, vagy mi az, amit meg tudunk tanulni tőle. Hogyha az elején kezdjük nézni ezt a történetet, ahonnan felolvastam, egészen filmbeillő a jelenet. Hát ezt meg lehetne rendezni, ezt el lehetne játszani, majd hittanosokkal majd eljátszok, vagy jövő nyáron a táborban majd eljátszok ezt a történetet, hogy Dávid micsoda mérhetetlen önbizalommal megy oda Saulhoz. Én akarok megküzdeni, én akarok oda menni, add nekem ide ezt a lehetőséget. Majd én oda megyek az Úristennel az oldalamon. Ez nagy kérés. Mit gondolhatott Saul? Igaz, ide jön egy kis pöttöm, se fegyvere nincsen, se ereje nincsen, hogy majd ő ki fog állni az ellen, aki hatalmas, akinek fegyvere van, akinek tapasztalata van, aki egy méterrel magasabb, mint ő maga. Mi lesz itt? És csak úgy belegondolva, mit ír itt a Szentírás? Azt mondja neki Saul, hogy hát menj, az Úr legyen veled. Na most ezt kétféleképpen lehet olvasni. Van egy fajta olyan olvasata ennek az igének, ami a lemondás. Hát, te tudod, Úr legyen veled, akkor menjél. Én inkább a másikat tartom valószínűnek, hogy Saul azért tudta azt, hogy ott lesz mellette az Isten, ugyanakkor nem is bízta a véletlenre Saul, hát ráaggatta a saját nagy fegyver, vagy a nagy saját páncélját. Egy fegyver nem adott a kezébe, de a nagy páncéljait magá, vagy ráadta a kis Dávidra. Szerintem az lehetett benne, hogy ha már győzni nem fog tudni, legalább ne halljon meg. Hát legalább akkor már az ne legyen. De nem csak ez volt a probléma, hanem az is, hogy Dávid megmozdulni sem tudott, amikor ráadták. Hát ez filmbe élő, hát ez meg lehetne filmesíteni. Gyönyörű jelenet. Önmagában nem is a felvett páncéllal volt a baj, hanem azzal, hogy ez nem az övé volt, ez neki kényelmetlen volt, ez nem rákészült, ez nem az ő mérete volt. Hát tudjuk, amikor felveszünk egy olyan ruhát, ami nem a mi méretünk, hát egy feszeng az ember benne, nem érzi jól magát. Na most a páncélról van szó, ami alaphangon is több 10 kiló, hogy mit érezted egy szegény Dávid? Hát én ezzel én nem tudok mit kezdeni. Hát meg se tudott mozdulni szegény, próbált járni, ezt olvassuk. És akkor itt jön a történetnek a legszerethetőbb mozzanata. Hogy Dávid így azt mondja, hogy ebből én nem, ne, vegyétek le rólam. Én ebben nem tudok megmozdulni, ebben nem fogok tudni győzni. Vegyétek le rólam ezt a ruhát. És így indult neki Dávid annak a harcnak, amit megnyert. Nem tudom, hogy Saul mennyire bízott benne, amíg után levette a ruhát, vagy levette a páncélt róla. Nem biztos, hogy komoly sikert adott, vagy komoly esélyt adott neki, hogy győzzön. Valószínűtlen. Ugyanakkor az is biztos, hogy ha picit túlmegyünk azon a képen, hogy ruhákról van szó. Hát ez a fizikai jelentés. De ennek van egy lelki oldala is, igaz? A ráaggatásnak. Hogy amikor mi kicsik vagyunk, és tanuljuk a hitet, tanuljuk a Krisztust, tanuljuk azt, hogy milyen az Isten, akkor tanítanak bennünket szüleink, nagyszüleink, lelkész, hitoktató, stb. De tulajdonképpen ezek olyan Isten képek, amiket egy idő után magunknak is meg kell kérdezni, hogy ez egy valid istenkép? Ez egy érvényes istenkép? Hogy az, ami a másiknak jó volt, vagy a másik így látta az Istent, hogy nekem is szükségszerűen úgy kell látni? Az elején igen, erről szól a tanulásunk. Hogy ahogyan elmondja nekem a lelkészem, ahogy elmondja a hitoktatom, a nagymamám, ahogy megtanít imádkozni, az elején azt tart engem meg, na de egyszer csak fel kell, hogy nőjek. Egyszer csak azt kell mondanom, hogy ez nagyon szép és jó, és nagyon értékes, és nem az értéktelenség, vagy nem az értékkel van probléma, hanem azzal, hogy én Hajdúszmala Patrik vagyok, te meg a nagymamám vagy, meg te az én lelkészem vagy, mást látsz az életből, mást látsz az Istenből. Nekem fel kell tudni tenni a kérdést, hogy jó nekem ez a ruha? Hogy jó nekem ez az istenkép? És ugyanígy ez az én talán nagyszüleimnek, vagy akitől az Isten hitet kaptam, nehéz azzal szembesülni, hogy én már talán máshogy látom az Istent. De közre játszik, hogy azzal együtt, ahogyan tőle tanultam, azok mind bennem vannak. És nagyon nehéz lesz, amikor az én gyerekem is majd egyszer azt fogja mondani, hogy apa, nagyon jó az, amit tőled kaptam. Ezek nagyon értékes dolgok, de könyörgöm, már 2050-et írunk, nem 2022 van. Hát, szóval 2050-ben máshogy fogunk, az alapok ugyanezek lesznek. De talán máshogy, mást látunk az Istenből, más arcát mutatja meg, mint ahogy 500 évvel ezelőtt is mást mutatott meg az Isten magából. Vagy 20 évvel ezelőtt mást mutatott meg az Isten magából. Hát ez mindig változik, ezt újra tanuljuk. És hogy tanulunk? És itt jutunk el oda, hogy ez a Dávidnak ez a ruha levétele, ez szerintem a legnagyobb evangélikus kincsünk. Hát nem a ruha levétele, hanem az, hogy merhetünk kérdezni. Ez egy felnőtt egyház. Én ezért nagyon szeretek evangélikusnak lenni, mert nagyon komoly értékeink vannak, de Luthertől pont azt kapjuk, hogy ne abban higgyünk, hogy minden ugyanúgy van, hanem azt, hogy kérdezzük meg, hogy most az hogy van, és hogyha az Isten arra vezet bennünket, hogy az úgy van még mindig, akkor ahhoz ragaszkodni kell. Az Isten azt mondja, hogy hát, ezt már egy picit túlhaladtuk. Akkor nekünk is túl kell lépni, mert le fogunk maradni. Akkor az lesz, hogy az egyház 300 évvel le van maradva. Jogos a kritika. Valamiben mennünk kell előre, valamiben meg megmaradni. Na, ehhez kell a bölcsesség. Mi az, amit leveszünk? Mi az, ami rajtunk marad? De az biztos, hogyha olyan marad rajtunk, ami nem a miénk, és már régen nem azt kellene csinálnunk, akkor ott nem lesz győzelem. Dávid nem tudott volna győzni, Saul, arany, gyönyörű, tizen akárhány karátos réz, vagy ja, az nem karát, hogy mondjam. Hát a drága réz sisakjában nem tudott volna győzni. El kell, hogy jöjjön az idő, amikor mi ezt nagykorúan tudjuk megkérdezni. Ez a hitbeli felnőtté válás. Mivel indulunk neki az életnek? Dávid, mivel indul neki a harcnak? Mit hozol? Mit, hogyan bánsz azzal, amit hozol? Ez a nagy kérdés. Számomra mindig ez a nagy kérdés. A történet nekem ma azt üzeni, ahogy foglalkoztam vele, az Isten igéje számomra ma úgy volt megszólító, hogy nem az számít, hogy milyen eszköz van a kezemben, hanem az, hogy azt az eszközt az Istennel együtt hogyan tudom használni. Nem az eszköznek a minősége. Ha Dávid egy paritjával, egy bottal, és kövecskékkel, nem kövekkel, kövecskékkel. Megnéztem az eredeti héberben, kövecske van. Nem kő. Kis picike kövecske. Hát Dávid ezzel indul neki. Ez önmagában is nagyon szórakoztató, hogy ő ezzel komolyan neki fog indulni. Ugyanis Dávid ebben profi volt, mindenkinél jobb. Ő mihez értett? állatokra vigyázott. Miben volt profi? Jött a vad, ő nem tudott szaladgálni, nem tudott ott elkergetni. Barítja. Abban nagyon profi volt. Abban ő volt világbajnok. Izrael világbajnoka. Ezt a képességét adja oda az Istennek. Milyen profán képesség, igaz? Az, hogy forgatja a parittyát. Azt gondoljuk ma, hogy hát ebben semmi szentség nincsen. Ebben semmi magasztosság nincsen. Ez olyan világias, ez olyan egyszerű. És látják a kedves testvérek, hogy az egyszerűnek tűnő dolgokat, hogyha odaadjuk az Istennek, akkor abból győzelem van. Hogyha Isten áldása van mellette, vagy rajta, azokon a képességeinken, amik nagyon egyszerűek, nem ágyúkról van itt szó, meg tudom én, bármikről, egyszerű képességekről, akkor az Isten áldásával az az Úristent fogja szolgálni, és győzelemre visz nem csak bennünket, hanem az Úristennek az ügyét, a Krisztusnak az ügyét. Olyan gyönyörű ez a kép. Vetítsük csak saját életünkre, hogy nincs olyan ember az én megítélésem szerint, aki ne kapott volna valamit az Istentől. Ugye ma abba a hibába tudunk beleesni, hogy azt mondjuk, hogy a másiknak sokkal könnyebb, mert ő sokkal komolyabb múlttal rendelkezik. Ő sokkal többet kapott. Hát neki könnyű, hát neki az apukája már az volt. Neki könnyű, már hordták a templomba gyerekként. Neki könnyű, már 4 évesen angolórákra járt. Ugye ma bele tudunk ebbe esni. Na Dávid ebbe nem esik bele. De Dávid is mondhatná, hát Góliátnak könnyű, hát 2 méter magas embernek legyőzni egy kis töpörtyűt, hát az egy egyszerű dolog. De ebbe nem megy bele. Hanem azt mondja Dávid, az Úristennel ezek az egyszerű eszközök, az ő céljait, az ő dicsőségét, az ő királyságát vagy országának építését fogják szolgálni. Az a tapasztalat, hogy akinek sok adatot, annak se könnyű. Senkinek nem könnyű. Csak valahogy, tudom, én magamról beszélek persze, sokszor szoktam én is azt hinni, hogy hát neki sok adatot, de neki milyen könnyű, olyan kiállása van, odaáll, beszél, nem tudom, jobban zenél, bármi. De az első lecke talán az, hogy megtanuljuk értékelni a kis parittyánkat. Megtanuljuk értékelni a kis talált kavicsainkat, amiket összeszedegetünk innen-onnan. És megtanuljuk értékelni azt, hogy megtanuljuk Isten elé letenni azt, hogy Istenem, itt van, ezzel kezdjünk valamit. Ha itt vagy mellettem, jó lesz. Ha nem vagy itt mellettem, akkor a legnagyobb fegyverrel sem fogunk tudni győzni. Bármilyen komoly, tehát bármilyen gyönyörűek lehetünk, bármilyen PR kampányt folytathatunk, bármilyen gyönyörű Facebook felületünk lehet, az Úristen nélkül nem fog menni. Bármilyen nagy ágyúval állhatunk oda a másik oldalra, az ellenséggel szembe, nem fog menni. Ha az Úristen nincsen mellettünk, következésképpen, ha az Úristen velünk van, akkor onnantól kezdve pedig mindegy, hogy mivel megyünk, mert az Istennek az áldása lesz rajta. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy harcaink mindannyiunknak vannak. Szóval mindannyiunknak ez az élete. Napról napra, hétről hétre, majd megjönnek télen a gázszámlák, meg a villanyszámlák, nem tudom. Vannak és lesznek nagyon komoly küzdelmeink. Az a történet arról szól, hogy elhisszük-e, és várjuk-e, és imádkozunk-e azért, hogy az Úristen ott álljon mellettünk. Ez a mi feladatunk. És akkor onnantól kezdve Isten nem mondja azt, és az Isten nem ígéri azt, hogy ez könnyű küzdelem lesz. Ez az életünk, ez ilyen. Ez mindig küzdelmes, és mindig nehéz. De azt ígéri, hogy mindig lesz mellettünk valaki, és tulajdonképpen ez fog számítani. Mert ez visz a győzelemre. Ez vitte Dávidot a győzelemre. És bennünket is ez fog oda segíteni. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokszor abba a hibába csúszunk bele mindannyian, hogy a saját képességeinket, annak hiányosságait visszük eléd, hogy mi az, amit nem tudunk, mi az, amihez kevesek vagyunk. Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy felfedezzük, mik azok, amiket mégis kaptunk tőled. Mik azok az egyszerű dolgok, amik ott vannak a kezünkben, de nem is gondoljuk, hogy használhatnánk. Amiket felhasználhatunk a te országod építésére, a te örömhíred terjesztésére. Urunk Istenünk, taníts meg arra, hogy ha te velünk vagy, hogyha mellettünk vagy, akkor te győzelemre tudod vinni a te ügyedet. Ámen.